együk és vegyük az Úr asztaláról az ő igéjét. Folytatjuk az Illés történetének tanulmányozását. Ha van nálunk Biblia, keressük ki a Királyok első könyvének 17. fejezetét, tehát Királyok könyve, első könyve 17. fejezetéből fogok igéket olvasni, a 8. verstől egészen a rész végéig. Álljunk fel, és így hallgassuk Isten igéjét. Ez a 354. oldalon van az újfordítású Biblia, ha valakinél van, így talán egyszerűbben megtaláljuk. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje: kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sereptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sereptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta: hozz nekem egy kis vizet, valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt: a te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrael Istene: a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el, és evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó nem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amint megmondott Illés által. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez: mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki: add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát? Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz: Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés: nézd, él a fiad. Az asszony így felelt Illésnek: most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Látok néhány olyan testvért vagy arcot, akik a múlt héten nem lehettek itt, de magunk kedvéért is, akik itt tudtunk lenni múlt héten, jó, hogyha kicsit összefoglalom a múlt heti gondolatokat. Múlt héten megismertük Illés prófétát, aki Isten embereként jelenik meg a Bibliában. Nagyon jellegzetes proféta volt ő. Egy nagyon nehéz időszakban kellett neki az Isten igéje mellett kiállni, kellett neki az Isten szavát tolmácsolni. Mégpedig egy olyan korszakban, amikor a Baál és az Asera isteneket imádták az emberek, és ez nem csak a idegen népekre volt jellemző, hanem maguk a zsidók is elkezdtek paráználkodni, és paráznosságukban inkább a Baált hívták segítségül, mint az Istent. Tudni kell azt is, hogy Baál Isten a termékenységnek az istene, és a mezőgazdaságban is a termékenységért ő felelt volna, ha igaz volna az ő létezése. Tudjuk, hogy a Biblia a hamis isteneket, az idegen isteneket bálványnak nevezi, azért, mert nem tartja őket Istennek, csak az emberek tartják őket Istennek, ezért néha van egy ilyen kettősség, hogy néha istenként olvasunk róla, de kisbetűvel, vagy istenségnek mondja a Szentírás, de általában, hogyha a próféta, vagy Isten emberei beszélnek az istenekről, akkor bálványoknak nevezik őket. Istennek volt egy terve Izrael népével kapcsolatosan, de ők ellene álltak ennek a tervnek, és Baált kezdték el imádni, és Baáltól várták az esőt, hogy meghozza a föld a maga gyümölcsét. És Isten embere kapott egy üzenetet az Istentől, aki azt mondta, hogy 3,5 évig nem fog esni az eső, nem fog az éjszaka harmat leszállni a növényekre, tehát egy szárazság következett. És Illésnek el kellett menni a patakhoz, ahol tisztátalan állatok, a hollók etették őt, kenyérrel és hússal táplálták őt, és a patak vizéből pedig ihatott eleget. De a szárazság miatt ugye elapadt ez a forrás, elapadt a patak, és Illésnek tovább kellett menni, de maga az Úr mondta neki, hogy hova kell menni. És nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy Szidón környéke, Serepta, hogy az milyen környék volt. Ha nem tudjuk, akkor elmondom. Ez a Baál kultusznak a fellegvára volt. Szidón területe, Serepta a központja volt a Baál imádatnak. Nagyon érdekes az, hogy Isten embere, aki megjövendőli, megprofétálja, hogy nem lesz eső, nem lesz harmat azért, büntetésképpen, mert ti zsidó emberek, ti Istent ismerő emberek elfordultok és idegeneket imádtok, ezért Isten szárazsággal veri meg a földet. Mózes parancsaiban van egy ilyen ígéret, ha rendeléseim szerint jártok, és a parancsolataimat megtartjátok, és megcselekszitek, idejében adok esőt nektek, és a föld megadja termését, a mező fája is megtermi gyümölcsét. Ez az Isten ígérete annak a szövetséges népnek, akivel az Úristen szövetségre lépett. Ha megtartjátok az én igéimet, én áldást adok a ti földetekre. Nem lesz gondotok a kenyérre, nem lesz gondotok a gyümölcsökre, nem lesz gondotok az italra, mert a gyümölcsfák, a zöldségek meghozzák a maguk termését. Van egy szövetséges nép, ilyen erős isteni ígérettel, kilépnek ebből a szövetségből, és talán most már értjük jobban azt a szót, hogy paráználkodik a zsidó nép, mert egy szövetséget tör meg, egy szövetségből lép ki, és idegen Istent kezd el imádni. Egy olyan Istent, akivel egy, nincs szövetségbe, kettő, nem ígért ilyet, hanem az emberek ruházták fel őt ilyen ígéretekkel, de majd később látni fogjuk, amikor Illés a Baál papokat egy párbajra hívja, hogy Baálnak mennyi is a hatalma, mennyi is a potenciája az élő Istennel szembe. Tehát Illés az Úr szavára otthagyja a kiszáradt patakot, otthagyja a hollókat, a biztost a bizonytalanra váltja, ugyanis minden reggel és minden este jöttek ezek a madarak, és táplálták Illést. A nap egész 24 órájában folyt a víz, és amikor csak szomjas volt, ott a pusztában ő ihatott eleget. El kell neki menni Szidón területére, és nehogy azt higgyük, hogy Illés nem tudta, hogy ő hova megy. Ne higgyük azt, hogy Illés nem tudta, hogy az Úr hova küldi őt. Nagyon is jól tudta. De nem kezd el kötözködni, hogy én azok közé nem megyek. Én a pogányok közé nem megyek. Én olyan gonosz emberekkel nem vállalok közösséget, hanem ment az Úr parancsa szerint. Azt mondja az Úr Jézus Lukács 4:25-ben, igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony élt Izraelben, amikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész vidéken nagy éhínség volt. Jézus is megemlíti ezt a történetet, fontosnak tartja, amikor beszél a tanítványokkal, beszél a farizeusokkal, hogy de nem küldetett máshoz Illés, csak ahhoz az egyhez, aki Sereptában lakott. Istennek ilyen a gondolkodása. Ha a szövetségesei, a zsidók nem fogadják be őt, nem fogadják el az Úr szavát, nem fogadják el az Isten áldását, amit ő megígért a szövetség miatt, akkor az ő igéje eltávozik onnan. Illés eltávozása Sereptába azt jelenti, hogy Isten elhagyja Izraelt. Az Istennek az igéje nem szól többé, és elmegy a pogányokhoz. Úgy, ahogy Pál apostol is elment először a zsinagógákba, felkereste a zsidó testvéreit, barátait, ismerőseit, talán rokonait, szólt hozzájuk az Úr Jézus evangéliumát hirdetve, de amikor ők elutasították Pált, vagy éppen elkergették, vagy meg akarták kövezni, akkor Pál ment tovább a pogányok közé. Az Isten igéje nem csak a zsidóké, nem csak a zsidóknak járnak ki azok az áldások és ígéretek, amiket Ábrahámban kaptak, hanem mindazoké azok az ígéretek, akik Ábrahám fiai, hitben az Isten gyermekei. Tehát Illés elmegy Sereptába, és találkozik ezzel a nővel, ugye kapcsolatba lépnek, olvastuk ezt az igében, és van egy kérése az Isten emberének ettől az özvegyasszonytól. És ez egy olyan kérés, ami az Isten szava. Adjál nekem enni. Mi a válasz? Hát éppen ebédre készülünk, de pont annyink van, hogy megegyük, és utána meghaljunk. Hát ez nem egy nagy jövőkép. Nem egy szép jövő. Nem egy nagy elképzelés a hosszú életről, hanem élj a mának, de hogy holnap mi lesz velünk, azt nem tudjuk. Tehát ma megeszünk mindent, megiszunk mindent, és akkor talán meghalunk. Mert a szárazság előre haladt. Elkezdtek leszáradni a növények, elkezdtek a források kiszáradni, elkezdtek az állatok elhullani, elkezdett a termés nem megteremni, és az emberek látták, hogy egy rossz jövő vár ő rájuk. Maga a halálba mennek, maga a halál vár rájuk. Isten embere felismerhető, ugyanis az élő Úrra mondom neked, mondja ez a pogány asszony Illésnek. Ő nem zsidó volt. Ő nem a szövetséges néphez tartozó volt. Ő egy idegen pogány asszony volt. De felismerte a profétát. És felismerte, hogy van neki élő ura. Én kívánom azt, amikor megyünk a munkahelyünkre, megyünk a nem hívő rokonaink közé, megyünk a nem hívő barátaink közé, akkor felismerhetővé válhassunk. És amikor kérünk valamit, vagy mondunk valamit, azt az Úr szavaként vegyék tőlünk. Van egy ismerősöm, talán ti is ismeritek, jár, Gyöngyösön lakik, jobban mondva Abasáron lakik, és onnan jár Budapestre dolgozni minden nap. Hajnali fél ötkor indul neki a járat, hogy Budapestre felérjen időben a munkahelyére, ledolgozza 8-10 órát, attól függ, hogy mennyi időt tölt bent a minisztériumba, utána ugyanígy hazabuszozik Abasára, és az megy hétfőtől péntekig. Szombaton különböző feladatai vannak, és minden vasárnap feljár a révész Jonatánnal ez a testvér imádkozni. És Jonatán kérdezte a testvérétől, a Kriston Pistitől, hogy egész héten korán kelsz, egész héten oda teszed magadat, hogy a munkádban jól helytálljál, nem akarsz vasárnap reggel aludni mondjuk 7 óráig, vagy 8 óráig, mert ugye 10-re mennek ők is istentiszteletre, és azt mondta, hogy a honvédség, ahol én dolgozok, egy olyan démonikus hely, nekem kell ez a plusz töltet, hogy felmegyek veletek vasárnap reggel 6-tól 7-ig a hegyre imádkozni. Én enélkül ott elvesznék. Enélkül én asszimilálódnák közéjük. Enélkül ugyanazokat a dolgokat tenném, amiket ők tesznek. Nekem kell az Istennel való megerősített közösség, és a veletek való közös imádság. Mert enélkül én nem maradnék meg ott a Krisztusban. Ez az én gyengém. Tudunk-e így elmenni Illésként Sereptába, hogy Uram, én akarom a te jelenlétedet, mert ott pogányok vannak, mert ott démonizált emberek vannak, ott Baál Isten tisztelet van mindenütt, ott Baál szobrokkal, Asera szobrokkal van tele, az utca, a főterek. Én nem akarok közéjük tartozni, hanem én megmenteni akarom őket, megváltoztatni akarom őket. Adjál nekem a te szellemedből, adjál nekem a te igédből erőt és kitartást. Isten igéje Illéssel volt, hirdette ezt az igét, és az özvegyasszony hallgat Illésnek a szavára, kérésére, és elmegy is Illésnek készíti el azt a kenyeret, amit magának és a fiának akart volna elkészíteni, ugyanis Isten embere egy szövetségre hívja ezt az özvegyasszonyt. Nem fog a te fazekatból kifogyni a liszt, és a te korsodból az olaj. Ha ezt te hiszed, akkor hazamész, sütsz nekem ételt, idehozod, én megeszem, és Isten megáldja a te olajadat, és megáldja a te lisztedet. Amikor az evangélium szól, az Isten igéje szól, ott van egy felszólítás. Gyere és kövess engem. Hagyd hátra a múltadat, hagyd hátra a te gondolataidat, hagyd hátra mindent, ami te vagy, és gyere és kövess engem. És én veled leszek a világ végéig. Én megáldalak téged. A királyok éheznek, a gazdag embereknek leürül a kincsestáruk, kiürül az éléskamrájuk, de Illés az özvegyasszonynál minden nap megelégedve áll fel az asztaltól. Jól lakva, megelégedve. Az özvegyasszony az ókorban egyenlő szinte a hajléktalansággal, egyenlő a pénztelenséggel. Istennek a csodája egy idős, egy anyagilag nem jól ellátott asszonyon keresztül mutatkozik meg. Nem az ő pénze lett több. Nem az ő befolyása a társadalomra változott meg, hanem az ő hite megváltoztatta a lisztnek a természetét és az olajnak a természetét. Nem fogyott el az az olaj. Nem fogyott el az a liszt. Tapasztalsz ilyet? Eszel-leszel a hűtődből, és néha még tele van. Vagy több van benne, mint amennyit te betettél. Nem tudom, hogy az Isten ezt hogy teszi, de tapasztalom. Tapasztalod te is. Néha működik a benzinnel is, így Attilára nézek, mint hivatásos sofőre. Egyszer nagyon nagy terhet kellett elhozzak az autóval, és hát becsapott a benzin szintmérő, mert úgy tűnt, hogy van még elég üzemanyag, de amikor azt a nagy csomagot kipakoltam, valakinek segítettem egy nagyobb rakományt elhozni, akkor láttam, hogy hát igazából a nulla alatt nagyon sokkal van a benzin mutató, hát mondom, hát ennek nem kéne járni ennek a motornak. De uram, mondom, én hiszem neked, hogy ahogy Illés özvegyasszonyának nem fogyott ki az olaja és a lisztes fazéka, én hiszem, hogy az első benzinkutik nem érdekel, az se, hogyha MOL vagy ott, ahol esetleg nem tankolnék elből, bármi kúthoz engem elvezet, én ott megtankolok. Beálltam a kúthoz, na mondom, egy percet várok, hogy meddig jár ez a motor, hát 3 perc után meguntam, mondom, uram, te ezt komolyan gondoltad. Na mennyi időm nincs, most már leállítom, tankolok. Fizikai képtelenség volt, legalábbis a műszerek alapján, hogy az autó menjen. Levegő volt, csak éppen benzin nem volt, de a kettő együtt kell az égéshez, hogy menjen a belső égésű motor. Isten ma is megteszi ezeket a csodákat. Ha hiszel benne, ha követed őt, Isten megállt téged. Néhány igét mondok, keressük is ki ezeket, vagy írjuk fel. Az 5 Mózes 32-ben, az áldás és átkok ígéretében van egy gondolat. Azzal ingerelték ők, ami nem Isten, hiába valóságaikkal bosszantottak engem. Én pedig azzal ingerlem őket, mondja az Úr, ami nem nép, bolond nemzettel bosszantom őket. Isten elkezdi a zsidókat féltékenyé tenni. És erre utal vissza az Úr Jézus, hogy hát, ha az ő idejében megtérnek a zsidók Illés próféta történetén keresztül, hogy nem Izraelbe élte túl Illés ezt a 3,5 évet, ezt a gazdasági válságot, hanem az idegenbe, a golyok között, ahogy a zsidók gondolkodnak a pogányokról, akiket nem is neveznek népnek, lenézik őket, szinte embernek sem tartják az idegen népeket. Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, de csak egyhez küldetett el, a sereptai özvegyasszonyhoz. Vagy azt mondja Pál a Róma 11-14-ben, kérdezem tehát, nem azért botlottak-e meg, hogy elessenek? Semmiképpen. Hanem az ő elesésük által lett az üdvösség a pogányoké, hogy féltékenykedjenek. Hát, ha ezzel féltékenyé tehetném véremet, és megmenthetnénk közülük némelyeket, mondja Pál apostol római gyülekezetnek. Bárki, aki hisz az Isten igéjének, legyen az Illésnek a bizonysága. Legyen az az Úr Jézusnak a tanítása. Legyen az a te bizonyságtételed. Isten kegyelmébe fogadja őt. Bármilyen válság is van körülötte. Bármilyen nehézségben is van. Isten meghozza, elhozza a megoldást. Jól is mennek a dolgok. Éhezik, szomjazik mindenki körülöttünk. Mi jókat eszünk, iszunk. gondolja az özvegyasszony, meg Illés is magába. Illés várja az Úr szavát, hogy meddig kell itt még a szárazságot hirdetni. Nagyon egyszerű munkahelye van. 3,5 évig egy üzenetet kell neki prédikálni. Az özvegyasszonynak is jó dolga van, mert nem kell menni a vásárba, nem kell menni a piacra, nem kell menni a boltba, mert ígérete van arra, hogy nem fogy ki az alapanyag. Csak meg kell sütni, el kell készíteni minden nap az eledelt. Egyszer csak elkezd beteget jelenteni az egyik családtag, ugye a fiú, elkezd megbetegedni, elkezd romlani az ő állapota, egészen odáig, hogy már nem kezd lélegezni, és meghal. Ebben a Baál kultuszban volt egy általános gondolkodás, de általában a pogány embernek van egy ilyen gondolkodása, ha valami rossz dolog történik vele, akkor haragszanak rám az Istennek, a csillagok, a sors, az ősanya, vagy nem tudom ki, kiben hisz, és elkezd az asszony gondolkodni, hogy hát te még bajt hozol rám, Isten embere. Biztos valami bűnöm van, biztos valami vétkem van, ami miatt meghal az én fiam, azért, mert te ide jöttél. Van-e ilyen megszólítása a te környezetednek feléd? Van-e ilyen reakció, amikor te benne jössz egy bűnös társadalomba, és valami baj történik, hogy az emberek rád nézve azt mondják, hogy te ember. A te Istened olyan szent és olyan hatalmas, hogy a te jelenléteden keresztül Isten látja mi bűnösségünket, és látod, milyen baj történik velünk. És Illés elkezd gondolkodni, tényleg ez, Uram, ez most miattam van? Azért, mert én itt vagyok. Uram, tényleg ennek a pogányasszonynak van igaza? Hogy ennek valami bűne van, és az én jelenlétem, ami hordozza a te szellemed szentségét, a te szellemednek erejét és hatalmád, ez történt, Uram. És Illés elkezd imádkozni. Felviszi a gyermeket az emeletre, kiteríti a halottat, és könyörög az ő holtteste fölött. Uram, add vissza ebbe az emberbe a lelkét. Uram, támadjon feled az ember. És Illés 3-szor ráborul, nem tudom, hogy újraélesztést próbált, vagy csak ráborul, vagy imádkozott. De nem hiszem, hogy Illésnek a cselekedetei által, vagy az, hogy 3-szor borult rá, vagy az, hogy imádkozott, nem emiatt támad fel az ember, hanem mert az Isten úgy döntött. Az Isten úgy döntött, hogy ennek a gyermeknek visszaadja a lelkét, és a lélek visszament az ő testébe, és felébredt. Visszaviszi ennek az asszonynak a fiát, és azt mondja, él a te fiad. Él a te fiad. Beszélgettem az egyik barátommal, és a beszélgetésünkben kijött az a gondolat, hogy a mai hívő társadalomban olyan sok tanítás, ének, vagy éppen ilyen filozófiai áramlatok jöttek be a gyülekezeteinkbe, ami valahol igazság is a Biblia alapján, de néha túl súlyba kerülnek ezek az igék vagy gondolatok, hogy a Földön te áldott leszel, a Földön te egészséges leszel, a Földön az Úr veled van és megőriz téged. Mert ebből az Illés történetből ki lehetne ezt az igazságot is hozni, hogy aki Isten emberével szövetséget köt, az Istennel szövetséget köt, aznak nem lesznek kenyér problémái. És erre nagyon jó Jézusi idézetek is vannak, és nagyon jót lehet erről prédikálni. Lehet erre Hillsong énekeket is még válogatni, amiket talán magyarra már le is fordítottak, és egy nagyon szép áldás központú Isten tiszteletet létre lehet ebből hozni. Ez egy nagyon féligaz teológia, hogyha csak így gondolkodunk. Mert ha tovább olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy meghal ez a gyermek. Ez legalább olyan valós probléma, mint a 3,5 év szárazság. Sőt, nagyobb probléma. Mert a gazdasági válság engem nem érdekel, de az én gyermekemnek a jóléte jobban érdekel, mint a körülöttem levő gazdaságnak a jóléte, vagy éppen a válságban levő állapota. Ezzel egyet tudsz érteni? A te személyes életed téged jobban foglalkoztat, mint a napi politika. A te személyes problémáid téged jobban izgatnak, mint az, hogy ki nyeri a VB-t, vagy ki mekkorát bukott ezen a tornán. Ezek is fontos dolgok lehetnek, de annyira nem fontosak, mint az én gyermekem, vagy az én anyám, vagy az én testvérem. Isten, miért hozol rám bajt? Isten, miért van ez az átok az életemben, hogy valaki meghal? Sőt, a fiam hal meg. Hát a férjemet már eltemettem. Most jön a gyermekem. És elkezd valaki, ha ebben az áldás teológiában gondolkodik csak, azon rágódni, hogy akkor nem áldás alatt vagyok, hanem Isten átka van rajtam. De ez egy pogány gondolkodás. Ez egy pogány gondolkodás, testvérek. Nem az Isten átka van rajtunk, hanem elrendelt dolog az, hogy az emberek egyszer meghaljanak. De az is elrendelt dolog, hogy ha te hiszel a fiúban, akkor te örökké élsz. Ha meghalsz is élsz. Jézus eljön érted, és egy másodperc alatt átváltozol, és elmész az Úr fogadására a felhőkbe az angyalokkal együtt. Ez is igazság. És Illés történetében először látunk ember feltámadását a Bibliában. Láttunk már olyat, hogy Énok elragadtatott, mert az Úrral járt. Aztán van itt egy ember, aki meghalt, de az Isten szavára, az Isten igényének a parancsára feltámadt. Nem az Illés imádsága támasztotta fel ezt az embert, hanem az Isten igéje. Uram, add vissza a lelket ebbe a gyermekbe. Add vissza az életet ennek a fiatal embernek az életébe. Nem az én vagy a te imádságodon lesz neked üdvösséged, hanem az Isten igéje miatt van neked üdvösséged. Mert Isten eldöntötte, hogy szereti az embert, és megváltja a bűnös embert a vétkeiből. És a kősziklára állítja, az Úr Jézus Krisztusra állítja. És Jézus vérével befedi a mi bűneinket. És Krisztus oltalma és vérének oltalma alatt van nekünk mennybe meneteli lehetőségünk. Van nekünk bűntől való szabadságunk. Az Isten igéje, amikor megfogalmazódott, amikor kijött Illés száján, a lélek visszatért a testbe, és feltámadt a fiú. Az áldás nem csak arról szól, testvérek, hogy itt a földön nem fogy ki a méhhűtőnk. Nem csak arról szól, hogy nem fogy el a pénz a számlánkról. Nem csak arról szól az áldás, hogy hosszú életünk van, és jó emberi kapcsolataink vannak, jó házasságunk van. Nem arról szól, hogy Isten előre visz minket, hanem arról is szól az Istennel kötött szövetség, hogy ő benne van örök életünk és üdvösségünk. Igen, nem fogy ki az olajunk. Igen, nem fogy ki a lisztes fazekunk. Igen, de ha meghalsz, fel fogsz támadni. Az Istennel kötött szövetségben ott van ez az ígéret is. Illés kéri, hogy az özvegyasszony adjon neki oda mindent. Mi volt ez a minden, testvér? Egy marék liszt, ahhoz való olajjal. És az utcán gyűjtött fával. Hát gáz se volt neki. Hát arra se volt pénze, hogy gázzal süsse meg azt a lepényt. Ez nem nagy érték, testvérek, nem? Ezért mondja az Úr Jézus, hogy zárójelben jegyzem meg, hogy a gazdagok nehezebben mennek be az Isten országába, vagy legalábbis a teve könnyebben átbújik a tűfokán, mint a gazdagok bemennek az Isten országába. Mit könnyebb odaadni? Ezt a pogácsára való alapanyagot? Vagy odaadni mindent, ami az enyém? Lehet, hogy valakinek pogácsa gyára van. Nem egy pogácsára való liszt és olaj, hanem pogácsa gyára van, amit már milliókban mérnek, euróban vagy dollárban. Van egy ismerősöm, tésztagyára volt Nagyváradon, és az egyik cég nem akart konkurenciát, tehát megvette őket kilóra. Ezt a családi vállalkozást megvette 10 millió euróért. Tésztagyáruk volt. Odaadni mindent az Úrnak, ha neked egy tésztagyárnyi pénzed van. Odaadni egy marék lisztet egy kis olajjal, azért cserébe, hogy te örökké éljél. Odaadni mindent nem azt jelenti, hogy én lemondok az élethez való jogomról, lemondok a jólétemről, lemondok arról, hogy én ezután most már nem fogok szép ruhákba járni, nem fogok jókat enni és inni, nem fogok szép házakban lakni, nem fogok jó dolgokat tenni, hanem azt jelenti, hogy az Isten kezébe helyezem a vagyonomat, és ő beosztja, ő megtanít beosztani, megtanít jól sávfárkodni, de ez nem a minden. Ez nem a minden, hanem a minden az, hogyha meghalok, örökké élek. És az asszony, amikor látta, hogy az ő fia feltámadt, ezt mondta, most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Tudjátok, testvérek, a túlvilágon ezt a bizonyságtételt minden lélek el fogja mondani. Most már tudom, hogy igaz az Úr igéje. Hát ott van Lázár a mennyben, Ábrahám kebelén, és ott van a pokolban a gazdag ember. És milyen bizonyságot, milyen szép Isten dicsőítést mond a pokolból az elhalt lélek. Mindent tud. Mindent tud. Az asszonynak a tudása nem a pokolban realizálódott, hanem már a földön. Te is, ha már meggyőződéssel tudsz beszélni az Isten igéjéről, ki tudod mondani, hogy tudom, hogy az igevers élő és ható, tudom, hogy Istennek ez az ígérete működik, akkor előtte volt már hited, és volt egy Isten élményed. Az Istennel kötött szövetségünk, amit Isten kötött velünk, nem mi kötöttük az Istennel, ez nem egy kétoldalú szövetség, hogy én is beteszek valamit a közösbe, az Isten is betesz valamit a közösbe, és akkor ebből van a mi szövetségünk. Mert az Isten azt tette be a közösbe, hogy odaadta a fiát, érted? Te azt tudod betenni a közösbe, amit Mózes is kért a zsidó néptől, hogyha megtartjátok az én igéimet, megtartjátok az én parancsolataimat, akkor áldást adok rátok, és meghozom maga idejében az esőt, és a ti zöldségetek, gyümölcsötök meghozza a termését. Mi el tudjuk hinni, és el tudjuk fogadni, az elfogadása azt jelenti, hogy megcselekesszük az Isten igéjét. Az Istennel együtt munkálkodva ezt jelenti, hogy Isten dolgozik velünk és általunk, a mi hitünk által, de a nagyobb munkát ő végzi és ő teszi. Olyan, mint amikor a bolha és az elefánt megy át a fahídon, és azt mondja a bolha, hogy elefánt, hallod? Hát az hallja, mert nagy a füle, kettő is van neki, jobb meg bal oldalt. Hallod, hogy dübögünk? Hát nem biztos, hogy a bolhának a dübögése olyan hangos. De együtt mennek a fahídon, együtt dübögnek. Csak az elefántét jobban érzékeljük. Így van a mi életünkben is. Az Istennel kötött szövetségünkben együtt munkálkodunk. Én adom a kis lisztemet, adom az én olajamat, adom az én üres ágyamat az Isten emberének, hogy oda lehajtsa a fejét, ő pedig elvégzi a csodát. Tudod te már, hogy az Istennek az igéje mennyire igaz? Tudod te már azt, hogy az Isten a te atyáddá lett? Azt mondja Róma 4-ben Pál, amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, akikben hitt, hogy a holtakat megeleveníti, és azokat, akik nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Vagy a zsidó 11-19 arra számított, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani, ezért vissza is kapta őt, mint egy előkép gyanánt. Ugye ezt Ábrahámról írja itt a zsidókhoz írt levél írója. Ha valaki hisz az Isten igéjébe, akkor bátran megy egy temetésre. Akkor bátran veszi fel a telefont, hogyha gyászhírt közölnek vele. Mert tudja, hogy bár elveszítettünk valakit, bár el kell engedjünk valakit, el kell búcsúztassunk valakit, aki már többé nem lesz itt közöttünk a földön, de jó reménységgel vagyunk afelől, hogy a mennyben, az eljövendőben látni fogjuk őt. Isten előszólítja, akik nincsenek, tehát számunkra itt már nincsenek, de előszólítja, mint meglevőket. Megvannak ezek a lelkek, testvérek. Nem számunkra látható módon, nem számunkra érzékelhető módon. És tudjátok, ez sokkal nagyobb, de tovább tartó csodája az Istennek, mint az, hogy nem fogy ki az olajad és a te liszted. És el tudod látni magadat, és el tudod látni az Isten emberét. Néhányan hanyat vannak esve attól, hogy ők milyen szolgálatot tesznek az Úrért. Mennyit adakoznak a gyülekezetbe? Hát mi illést ellátjuk. Belőlünk él illés, mondják egyesek. Most akkor az özvegyasszony látta el illést, vagy illés látta el az özvegyasszonyt, vagy kettejüket az Úr áldotta meg. Most menjünk egy picit vissza illésnek a helyzetébe. Képzeld el, hogy illés vagy. A lányoknak ez egy picit nehezebben fog menni, de képzeljük el, hogy illés vagy, jó? Nem képzeljük el? Elképzeljük. Jó, oké. Csak látom, csapat fele elaludt. Azt mondja neked az Úristen, hogy menj el Sareptába, és költözz be egy özvegyasszonyhoz. Lakjál vele együtt. Na most mi jár a fejedben? Hát de hogy mondjam én meg neki, hogy ezt az Úr mondta? Hogy kommunikáljam ezt? Erre jó a sajtóreferens, ugye ilyenkor Lacit felhívjuk, figyelj, már van egy nagyon furcsa helyzet, azt le kéne kommunikálni. De hát Laci még nem él Illéskolába, nincs is ilyen, hogy sajtóiroda, ezt Illésnek kell valahogy megoldani. Illés hogyan kommunikálja ezt a nagy isteni üzenetet? Adjál nekem enni. Nálad fogok lakni, adjál nekem enni. Ez nem egy bonyolult kommunikációs folyamat. Nem épül fel egy nagy marketingerre. Elmondja, hogy az Isten mit mondott a szívébe. Mit kapott az Úrtól. Mi tudunk ilyen egyszerűen embereket megszólítani? Elmerjük azt hinni, amit mondunk? Néha elhiszük, hogy igen, Illésnek ezt mondta az Úr, olvassuk három mondattal később, és az asszony be is fogadta, jaj, de jó, halleluja, működik az Isten igéje, nagyon jó. De amikor ezt neked mondja az Isten, amikor tőled kér az Isten valamit, akkor elmész menni Sereptába az üzei asszonyhoz, és megmered tőle kérdezni, hogy adjál nekem enni? Megfogadsz engem a házadba? Merünk ilyen dolgokat tenni, testvérek? Ha merünk, Isten csodáját megtapasztaljuk. Ha nem merünk tenni, ha gyávák vagyunk, akkor nem tapasztaljuk meg az Istent ilyen intenzíven. De eszembe jut most egy igevers, talán nektek is a gyávaszóról beúrik egy igevers, hogy kik azok, akik nem öröklik az Isten országát. A gyávák, többek között a gyávák. Nem vagy te még olyan nehéz helyzetben, én azt gondolom, amikor valaki az öletbe tesz egy halottat, most nézd meg, hogy mit csináltál. És akkor két lehetőséged van. Hát Illés vagyok, el tudom temetni, van erre hatalmam, hogy temessek. Vagy azt mondod, hogy felmetek a fenti szobába, négy szem közt a halottal? Fel. Jó, köszönöm szépen, akkor mindjárt jövök. Uram, a te nevedbe kérem, hogy ez a halott támadjon fel. Amen. És pápa ezt mondom, visszamész, és visszarod őt az anyjának. Illésnek volt erre hite, hogy egy halottat visszahozzon az élők közé. Nem tudom, hogy neked mekkora a szolgálatod Illéshez képest. De akkora a te szolgálatod, amit te el tudsz látni. Erről meggyőződhetsz a Biblia alapján. Mert Isten nem ad nekünk nagyobb kísértést, amit ne tudnánk elhordozni. Nem ad nekünk nagyobb próbatételt, amiben nem tudnánk helytállni. Ne Illést tároljuk. Hát neki könnyű volt, hát ő volt Illés. Hanem mondjuk, Uram, azt mondja Illésről a Biblia, hogy ugyanolyan ember volt, mint bárki közülünk. És amikor azt mondta, hogy nem lesz eső 3 évig és 6 hónapig, akkor nem volt eső 3 évig és 6 hónapig. Ezt mondja róla a Biblia? Ezt. Akkor merjünk mi is az Úr Jézus nevében szólni, erővel és hatalommal, nem a mi erőnkkel, nem is a mi hatalmunkkal, hanem Isten szellemének az erejével és hatalmával. És nem mi tesszük a csodát, testvérek, hanem az Úr teszi a csodát. Lesz egy olyan történet is Illésről, amikor szintén csodát tesz rajta keresztül az Úr. És ott nem a megtérőket kell neki lelki gondozni, hanem megöli, lemészárolja a Baál papokat. Nem mindig egyforma a feladat, nem mindig egyforma a szolgálatunk, de álljunk ebbe helyt, és tartsuk meg az Isten igéjét. Az Úr adjon nekünk áldást, adjon nekünk esőt, adjon nekünk földnek a termését, de ne csak ezért imádkozzunk, hanem imádkozzunk azért is, hogy támadjunk fel igazként az ítélet napján, ragadtassunk el akkor, amikor az Úr Jézus visszajön a gyülekezetért, és legyen bátorságunk akkor, amikor Isten bátorságot vár el tőlünk, hogy megcselekedjük, megtartsuk az ő igéjét. Amen.